Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot kívánunk, jó reggelt mindenkinek, vagy tovább a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Április 25-e péntek reggel van, 8 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van még Gede Balázs.
Igen, köszönöm, hogy a háromnapos szabadságomat, amit majd a te 12 naposod vált, azt ilyen nagy hangsúllyal propagálod a kedves rádióhallgatók felé.
Félreértettél, én nem tudom, kicsit úgy meghúzódott egy szó, már mindent eképpen értelmezel, erről én nem tehetek.
De nyilván nem. Nos, kedves hallgatók, 0636 980 980, ez egy SMS, WhatsApp és Viber formátumú üzenetek továbbítására alkalmas telefonszám. Vagy fogadására, bocsánat, igen.
Na, ezt visszahallgatom és megjegyzem, és
jó,
elmentem.
Ez
nagyon szép szó,
komoly technikai paraméterekkel kell ellátni a hallgatókat, igen, hogy tudjanak nekünk üzenni. Azt mondja, hogy írja a hallgató, szerinte az oroszoknál pszichológusok hadad dolgozik azon, hogy lehet Trumpot manipulálni, mivel körülbelül egy személyben dönt mindenről.
Hát, szerintem nem kell őt már. Ő már...
Igen, ő már elkötelezett.
Már nagyon úgy tűnik.
Van, aki... Ja, beszéltünk...
De persze sose árt belefektetni, hogyha...
Persze, igen. biztos alapon.
De hogy elég jól nyomja az olasz dumát, meg jól képvisel az orosz érdekeket, igen, az látszik, igen.
Beszéltünk a drága kávéról, írja egy hallgató, a specialty kávé elnevezéstől van teljesen rosszul. Hát az nekem se kedvencem, megmondom őszintén.
Minden rá lehet
húzni. Az már ilyen nagyon májárkodó kifejezés, de hát...
Specialty teja még nincs?
Biztos, hogy van.
Van? Hát, jó.
Nem tudom, de gyanítom. Tehát ez egy
specialty
ilyen
kalács?
Hát az meg főleg, az most volt húsvétkor. Na, viszont ne húzzuk szerintem az időt, mert már vedes vendégünk tűkön ül.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na, mert ugye a családi vagyontervezés az egyik témánk. Plesinger Gyula van itt velünk, az MBH Befektetési Bank privátbankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, a családi vagyontervezésről mi már említettünk pár szót, ugye, mert ez egy elég aktuális történet, úgyhogy itt a műsorban rendre felmerül, felbukkan, és amiért az aktualitását adja, hogy van egy ilyen generációváltás, itt bukkan föl a legtöbbször, de most pont azt próbáljuk tisztázni, hogy ez azért nem csak ekkor, és nem csak erre jó, úgyhogy szerintem tegyük egy picit tisztába, hogy hogy is megy ez, és
meg
mire,
hogy
és kinek.
Nem is a második generációnál megy el a pénz és a vagyonfelélés, hanem inkább a másodikról a harmadikra, ezt mutatják a...
Van egy ilyen,
brit tudósok ebbe az irányba kutakodnak, igen, hogy a unokák talán már még kevésbé tisztelik a nagyszülők által.
Van ez a felhalmozza, megtartja a felét.
És akkor elmulatja.
És elmulatja.
De hogy ez ne legyen, ez ne történjen, ezért a generációknak mi azt gondoljuk, hogy így az együttműködése, együtt gondolkodása kívánatos, és akkor így gyorsan egy ilyen szóelemzési pár másodpercet is hagy engedjek meg magamnak. Mi nem nagyon szeretjük, meg soha nem is nagyon használtuk ezt a generációváltás, örökítés kifejezést. Egész egyszerűen azért, mert ennek van egy ilyen, kicsit egy ilyen nulla összegű játék íze, ilyen mellékíze, inkább ezt mondanám, hogy akkor a vagyont megteremtő generáció, akkor azt mondja, köszönöm szépen, stafétát átadtam, én pedig már nem kellek. De gyakorlatban ez abszolút nincsen így, azért a hétköznapokban nem azt látjuk.
Kicsit hogy ilyen, itt egy kényelmes idős otthon, ugye majd intézve a többit.
Igen, tehát nem az, hogy ma apuka, holnap meg a
igen, ez egy hiba határon belül el lehet viccelődni, de hogy pontosan nem, még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy a csak azért, mert valaki egy bizonyos életkort elért, akkor, akkor partvonal
megy. Ezzel hangsúlyoztam egyébként, hogy, mi, hogy ebben a kontextusban erről fog mostában legtöbbet, de, de tisztáznunk kell, hogy ez azért nem csak erről szól. Vagy
fel, hát hála Istennek az a generáció, akikről ugye beszélünk sokat, akik így a rendszerváltás idején vagy egy nagyon szép karrierbe kezdtek, vagy, vagy céget alapítottak, és az ugye sikeres lett ez a vállalkozás. A legtöbbjük saját tapasztalatom szerint képes, szeretne dönteni, aktív, ugyanúgy benne marad a hétköznapokban, csak mellette fölnőtt már egy másik generáció, aki szintén tetrekész, cselekedne, döntene, és a kettejüknek a harmóniáját, és akkor esetleg már az unokák is lehet, hogy 20 körül vannak, tehát azt mondjuk, hogy a három generáció harmóniáját megteremteni, az egy nagyon szép feladat, amiben hát mi éveken keresztül gondolkodtunk azon, hogy egy privát bankebe hogy tud részt venni, mert azért térjünk vissza a földre.
Hát kezeli a pénzt, és szép hozamot csinál.
Hát tulajdonképpen ez volt a klasszikus modell. Aztán volt egy pár olyan élményünk, amit nyilván anonim talán meg lehet osztani, amikor bejött hozzánk egy ügyfél, és olyan témákról kezdett beszélni, ami túlmutatott azon, hogy is néz ki a portfóliója, mert akkor kiderült, hogy frissen megözvegyült, hogy akkor az elhunyt élete párjának voltak mindenféle vagyonelemei külföldön, akkor ott jogilag az, hogy néz ki, mit tud tenni, mit nem tud tenni, és ott mi egy pár évvel ezelőtt beleütköztünk az akkori privátbanki határainkba, és azóta dolgozunk azon, hogy hogyan lehet ezt a spektrumot kiszélesíteni, hogy ilyen kérdésekre is örökítési, a új generációk bevonására vonatkozó kérdésekbe, hogy tudunk
de
mi meg, szerepet
meg
vállalni.
Ez a cég dolog, ugye azt mondja Gábor, hogy hát mi történik, hát kezeli a pénzét és gyarapítja, de ugye ebbe a családi vagyontervezés dolgba legtöbbször felmerül valami cég történet is, amit valahogy kezelni kell, és tovább kell vinni. Gondolom, ez azért különbség, a privátbanki tevékenység és a családi vagyunk.
Ezt én szándékosan félig bolyomból egyszerűsítettem le, de hát azért...
Tudom, én meg erre rávilágítottam. Értem. Reflektorra.
Igen, csak de azért a privátbankok hagyományos sok tízezer éve, nyilván kicsit eltúlozva, azért tágabb spektrumon mozognak, és akkor végzik a mindenféle adótanácsadást, kiegészítő dolgokat, stb. De Magyarországon nem, tehát ez a svájciakra igaz volt, de nálunk ez még csak most jövő.
Ez most élő adásban vagyok kénytelen cáfolni, mert nem vagyok teljesen biztos a külföldi jogrendben, itthon egészen biztosan tudom mondani, hogy nagyon jól és jókkal meg van határozva, hogy igen, egy privát bank, egy pénzügyi tanácsadó, az adjon pénzügyi tanácsot, tehát a befektetésekre vonatkozóan segítse az ügyfeleknek a hétköznapjait, de pont ilyen kérdések, mint adótanácsadás, mint vagyonstruktúrálás, és akkor most csak nagyon haloványan hozom be a beszélgetésbe a bizalmi vagyonkezelés kérdéskörét.
Ezt nagyon jól hozod, mert egyébként ez lett a következő kérdésem, hogyha már tudunk differenciálni privátbanki tevékenység és családi vagyontervezés között, akkor családi vagyontervezés versus bizalmi vagyonkezelés, itt mik a különbségek, vagy ez egy bizalmi vagyonkezelés, csak a célcsoport az egy család, egy összetartozó közösség, vagy hogy van ez?
Hátralépnék más felett, de nagyon gyorsan meg fogok érkezni a válaszhoz, ígérem. Amire mi ráébredtünk, az az, hogy privátbank önmagában ezt a szolgáltatást, a családi vagyontervezés nem fogja tudni nyújtani. Tehát mi bevontunk egy társ leányvállalatot az MBH csoportba.
Mert
hogy jogszabályok, igen, jogszabályok korlátozzák ezt. Tehát igazán hivatalosan szépen ez úgy hangzik, hogy nálunk az MBH forrás ZRT nyújtja ezt a szolgáltatást az MBH privátbanki ügyfelei részére. Mm. Ez a hivatalos és pontos leírása a kérdésnek, és az MBH forrás pedig a piacról szakértőket von be ebbe a diskurzusba, egyebek mellett bizalmi vagyonkezelőket, műtártanácsadókat fogunk majd ebbe a keretrendszerbe beépíteni, fizikai arany kereskedelemmel foglalkozó cégekkel is kapcsolatban állunk, pontosan azért, hogy az egyes felmerülő családtervezés, vagy család, na ez egy szép
baki. Családtervezés, az új üzletág vár formálódik.
Azért ez még nemzetközileg is unikálisnak számít. Szerintem ez a magyarok találták fel ezt a vonalat.
Csak hogy a kulisszák mögé betekintést engedhet, nem kevés mosolygós pillanatot szerez nekünk házon belül is ez a, tehát már ezen a munkanéven fut a családi vagyontervezési üzletágunk. No, szóval, hogy minden egyes aspektusára tudjunk választ adni, ezért ahány szakértőt meg szükséges invitálni, annyit így akkor a forrázi érten keresztül megfogunk ehhez a tervezéshez.
És akkor így áll össze az egész.
És akkor itt jön be a képbe a bizalmi vagyonkezelés is, ami ugye a vagyonoknak a struktúrálását, egy pont a generációk együttműködését fogja tulajdonképpen egy szerződéses, csúnyán fogalmaz, egy szerződéses rendszerbe belepréselni.
Egy ilyen praktikus technikai kérdés, hogyha ezt így rakjuk össze, így ilyen elemeiből, vagy különböző szereplő, különböző hozzáértőkből, az ügyfél, amikor megjelenik, és ő szeretné valami képet kapni, ugye mondod, hogy aranykereskedőtől kezdve mindenféle, hogy tud velük kommunikálni, vagy ki fogja, ki tartja ezt össze?
Aki összetartja, az a forrás ZRT. Igen, tehát hogy ő az agy ebben ebben a rendszerben. Amikor mi ezen a szolgáltatáson még évekkel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni, akkor így volt egy kép előttünk, hogy egy kerekasztal, vagy egy ovális asztal környékén, vagy körül ülünk, aminek az asztal főjén ott van az ügyfél, és akkor egyszerre egy időben beszélgetünk.
Ilyen putyini.
Nem kell annyi, mert az meg akkor nagyon
nem teszi.
Áthallásos, meg talán szét is aprózódna a beszélgetés, de talán egy 5-6 fő, hogyha elfér az asztal köré, az egy ilyen optimális beszélgetést enged. Talán egy ilyen meetingnek is, azt hiszem, hogy ott van valahol az a kritikus pontja, hogy miután teljesen szétcsúszik. No, szóval a lényeg, hogy akár ezt is meg tudjuk oldani, hogy egy egész napos workshop keretében akkor ott van mindenki, és dobáljuk a gondolatokat, nincsenek akadálya, de azért arra számítunk, hogy ennek a szolgáltatásnak azért inkább ilyen fázisai lesznek, tehát külön-külön beszélgetések, és akkor összegyűlik az információ az agynál, ugye a forrásnál, és akkor lesz egy végleges ajánlat majd az érintett családok részére.
Na, jó van. Hát izgalommal várjuk majd a továbbiakat, majd beszélünk még erről, viszont egy kicsit piacozunk is. Részben rendhagyó, mert majd a devizáknál mindig a forinttal faggatunk. Most a forintot az előző körbe letudtuk, kicsit uncsi, mert se nem esik, se nem megy. Ez most kicsit így megállt ez a
stabilitás szobra.
Egyébként arról beszéltünk, hogy nagyon szétcsapva se lett a nagy hisztiben, most meg úgy annyira nem is erősödget az optimizmusba, tehát tényleg olyan viszonylag stabilan oldalazgat. Ellenben a dollár az azért egy izgalmasabb kérdés, és akivel találkozunk, és szóba jöhet szakértőként, azt azért faggatjuk erről a dologról, hát azaz egy mély ütést kapott.
Egyáltalán a világrend változása, az Amerikával szembeni bizalom tartósan recsent-e meg, elveszítheti ezt a tartalékdeviza szerepét, tehát a dollárnak a durva gyengülés, amit láttunk, az valaminek a kezdete, vagy éppen a fordulópont, hogy most a tőzsde alapján elkezdenek kijönni, Trump kezd szelidülni és kihátrálni dolgokból, amit mondott, és ez egy idéglenes nagy mélyütés volt, aminél vették a lapot Amerikában.
Mindenki leporolja magáról a törmelékeket, ami rumliban volt, és megy tovább.
Szóval mehet tovább, igen.
Hát ezt a vitát a piac legnagyobb szereplői folytatják éppen, így földobva a labdát. A Goldman Sachs vezető elemzője írt arról talán tegnap vagy tegnap előtt, hogy szerinte további dollár gyengülés nem kevesebb, mint ilyen 20-25% is akár belefér, kiindulva abból, hogy még mindig túlértékelt a dollár. Van igazsága természetesen, hát azért nem egy nyeretlen két éves ről beszélünk a Jan Hatzius személyében. Ugyanakkor meg, hogyha azt nézzük, hogy szintén nem kis játékos BlackRocknak a véleményét, akkor ők meg úgy érzik, hogy talán egy kicsit már túladott a dollár. Hogy ne hagyjuk itt lógva a hallgatókat, én a magam részéről inkább az utóbbi érve tudok ráhangolódni. Ugye, akik dollár gyengülést vizionálnak, ők azt gondolják, hogy ezek a tektonikus mozgások a piacokon, ez az iszonyatos strukturális átalakulás, ez még csak most kezdődik, és az fog történni, hogy a dollár elveszítheti a tartalékdeviza szerepét, hogy mi ez a tartalékdeviza szerep, erről esetleg egy pár mondatot majd érdemes szólni, és hogy ez az átalakulás, ez logikusan eredményez akkor egy folyamatos dollárgyengülést. A BlackRock világ, amihez mondom, én magam is inkább csatlakoznék, az, hogy nem eszik ennyire forrón a kását. Hiába lehet akár a célja is az amerikai gazdaság irányításnak, hogy mindenféle okokból kifolyólag ezt a tartalékdeviza státuszt, ezt akkor engedjük el, és szépen vonuljunk haza és foglalkozzunk saját magunkkal, ennek egész egyszerűen objektív korlátjai vannak.
De ez egy kimondott céljuk.
Ugye akkor ássunk egy kicsit mélyére annak, hogy mit jelent az, hogy tartalékdeviza. Ez könnyű lesz, mert pontosan azt jelenti, ami a dobozra van írva, hogy a ugye az egy-egy ország gazdaság tartalékait jellemzően a jegybankok kezelik, tehát a jegybanki tartalékokról beszélünk. Ezeknek a globális, tehát én nem tudom, hogy hány trillió, billió dollár a globális tartalék államány, viszont azt tudom, hogy ennek a dollárban denominált hányada az 58 százalék, ez egy közelmúltbeli adat. Tehát
és már csökkenőben van.
Csökkenőben van, de ez a szűk kétharmada a tartalékoknak. A jegybankok ezeket a tartalékokat rendszerint kötvényekben tartják, tehát nem az van, mint Dagobert bácsinál, hogy akkor egy a 100 dollárosok meg a centek ott elzárva valahol, hanem kötvényeket vesznek.
Amerikai állam kötvény.
Tehát, hogyha én azt mondom, hogy köszönöm, a dollárt, mint tartalékot nem kérem, akkor átváltam a dollárt egy másik devizára, és keresem azt a méretű kötvénypiacot, ahol én azt be tudom fektetni. Na és ez nincs. Tehát nincs még egy olyan hatalmas kötvénypiac, ahová ennyi pénzt át lehetne csatornáztatni. Tehát ez így jól ki van találva, hogy akkor ne dollárba tartsuk a tartalékunkat.
Tehát ilyen japán, ilyen svájci frank, hát ez akkor szóba se jöhet, hogyha itt a méreteket próbáljuk összeigazgatni.
Hát egyrészt nem igazán, meg...
Hát de nem lesz kereset az amerikai kötvényekre, meg eladják, hát akkor nyilván kevesebbet bocsátanak ki. A németek meg úgyis finanszírozzák a fegyverkezést, mert kénytelenek
a védelmet. Igen, most lehet egy ilyen pillanat, nem? Hogy azért lesz majd kínálati oldal mondjuk eurós kötvényekben.
Lehet, de itt akkor most megint visszautalnék, és ígérem utoljára a BlackRock elemzés, hogy ők nem azt mondták, hogy lehetetlen, de hogy ez nem egy-egyik pillanatra. Ez egy hosszú-hosszú évek folyamata kell, hogy legyen, és hogyha rövid távon nézzük, és azért amikor piacot elemzünk, azért az időhorizont az mondjuk azt mondom, hogy maximum 3 hónap. Én nem nagyon látom azt, hogy egy ilyen dollár szabadesés, egy ilyen átalakulás miatt tudna megtörténni, mert hogy 3 hónap alatt nem fog a semmiből kinőni.
Persze.
Akkor államkötvénypiac.
Ja, rövid távon biztos nem, persze.
Tehát, hogy és mondom, tovább menve akkor, de akkor gondolt, tehát, hogy rövid távon ez a probléma. Hosszú távon pedig abban én azt gondolom, hogy közgazdasági, még tankönyvi értelemben is igaza van az Egyesült Államoknak, hogy egy folyó fizetési mérleg hiány, vagy egy kereskedelmi mérleg hiány, az ugye a GDP-re féket tesz. És hogyha nem ezt szeretnék csinálni, akkor be lehet avatkozni.
Hát ennek azért a Covid óta, amit láttunk, az már pedig ez volt, hogy a hiány folyamatosan nőtt, a kereskedelmi deficit is folyamatosan nőtt, mégis a legnagyobb GDP bővülés Amerikában volt, tehát ez ellent mondanák.
Hát ők azt mondják, hogy ennél lehetne még több, mert hogy van rajta egy fék, és ők nem szeretik ezt a féket, és az, hogy tartalék deviza a dollár, ez azt jelenti,
fékkel világon... együtt, tartalékként, legolcsóbb finanszírozással az a bajuk, hogy így is ők nőttek a legjobban és a leghatékonyabbak, hogy nem eléggé még... Érdekes. Hát,
én most csak igyekszem leírni és nem véleményezni a problémát. Hozzáteszem akkor csöndben itt péntek hajnalban, hogy én is nagyon nehezen hangolódok rá erre a piaci változásra, de próbálunk inkább belekapaszkodni néhány jó körülrajzolható ténybe, és ezek pedig az, hogy az Egyesült Államok valószínűleg ezt a szerepet most nem nagyon szeretné, ezt a nemzetközi tartalék szerepet eljátszani, mert hogy ez állandósítja az esetükben a fizetési mérleg hiányt, illetve a külkereskedelmi hiányt, ami miatt nem tudnak annyira nőni, amennyire szeretnének. De abban teljesen igazad volt, Gábor, hogy megemlítetted az alacsony kamatkörnyezetet, mert hogy egy csomó mindenben az Egyesült Államok haszonélvezője annak, hogy a devizáját tartalékként használják.
Hát láttuk, amikor csak egy picit megingott a bizalom, hát az elmúlt sok év legdurvább, leggyorsabb hozamemelkedése, hozamgörbe hátsó részén, tehát igazából a finanszírozási költségei kapásból megugrottak, tehát ezt nem lehet nem figyelembe venni.
Abszolút, és hát hogy ott mi zajlik a kulisszák mögött, azért érdemes azt a dinamikát is figyelni, nem tudom mennyire követik a kedves hallgatók így a belpolitikai mozgásokat. A pénzügyminisztert szokták Scott Bessentet mint ilyen ellenpont jelezni, hogy azért a Trump-féle nagy volatilitású döntéseket ő igyekszik csillapítani.
Zseniálisan csinálja, tehát kifelé teljes melszélességgel Trump mellett védi, miközben a kiszivárgó információk alapján ő próbálja.
Hát ez a helyes szereposztás, lássuk be, ugye, bírni, hogy nyilván kifelé nem...
Azért bátorkodtam az ő nevét itt bedobni, mert nagyon-nagyon érdekes követni, hogy szinte napon belül is, hogy próbál egy rendkívül vékony mesdjén végsétálni. Egyelőre azért úgy tűnik, hogy a nagyon komoly kérdésekben van súlya. Mondanám példának, hogy szintén sajtóinformációk szerint ő volt az, aki csillapította a Trump elnököt a fedelnök elleni ilyen verbális attakja kapcsán.
De arra kevés volt, hogy a kereskedelmi tanácsadó egyedüli véleményére hallgatva a brutális vámokat bedobja, ott meg nem hallgatott senki másra, ott a legextrémebb egy emberre hallgatva sikerült fölbordítani a mindent. Hát igen, nehéz ügy.
Szóval nem könnyű olvasni, de pontosan, de azért érdekes, hogy ezek szóba kerültek, mert nem, tehát felelőtlenség lenne ezeket zajoknak nevezni, ezek nagyon fontos információk, csak rettenetes nehéz erre persze egy dollár árfolyam következtetést aztán ráhúzni, tehát ilyen piaci helyzetekben, és akkor ezt most egykor volt elemzőként mondom, érdemes 3-4-et hátralépni, és valahogy rábökni arra az egy-két igazán fontos faktorra, ami a dollárra elsődlegesen hathat, mert hogy meglepő információk, zajok, csapongások lesznek, ez szinte borítékolható.
Hogyha a dollár pont azért nehéz, mert nagyon gyengült, és most éppen egy icike-picike visszarendeződés látszik, talán ugye Trumpnál is elment a falig a piac bejelzett, és most talán vett hátraarcot néhány ügyben, talán a kilengések kisebbek lesznek, de van más piac, vagy deviza, vagy bármi, aminél egyértelműbbnek látszik szerinted a trend, vagy amit érdemes vizslatni?
Hát most azért vagyok nehéz helyzetben, mert egyfelől itt azért egy ilyen óvatos dollár konszolidáció mellett kardoskodtam, másrészt pedig számomra nagyon izgalmas, ami az eurozónában, illetve az euróval történik. Tehát helyzetben hozatott Európa, ugye elsősorban politikai okokból kifolyólag, de az a fajta nagyon drasztikus gazdaságpolitikai irányváltás, ami Németországban, ugye ez az eurozóna epicentrumában történik, én azt gondolom, hogy átrajzolhatja azért az európájáját is. Tehát ugye föloldjam ezt az ellentmondást, mert ugye a dollár egyszerre, előtt azt...
egyszerre az eurodollár két fele nem fog tudni erősödni.
Így
igen.
Van, de
köszönjük.
Nem azért vagyok elemző, hogy voltam elemző, hogy ne tudjak mellé beszélni egy levegővel nagyon sokáig. A dollárt egy kosárral szemben érdemes nézni. Ennek a kosárnak van beceneve is, mert nem csak mi nézzük, hanem sokan mások. Ez az úgynevezett Dixi.
Igen.
Vagy hogyha valaki rá szeretne keresni, ez a DXY néven, vagy ilyen rövidítéssel található meg az interneten. Ez az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnereivel fennálló deviza árfolyamoknak egy ilyen súlyozott átlaga. Tehát én azt gondolom, hogy Dixi erősödhet vissza, zárójelben csapongok ugyan, de fontos információ, hogy egyáltalán nem olcsó historikusan a dollár ebben a mutatóban, de azt gondolom, hogy itt ezen a ponton tud konszolidálódni, és hogyha a Dixiből kiemeljük az euró-dollárt, azt el tudom képzelni, hogy nem az euróval szemben fog tudni a dollár leginkább erősödni, hanem esetleg más devizákkal szemben. Például ha konszolidálódik egy kicsit a piaci hangulat, akkor elsősorban talán a jennel szemben ez lenne a tippem. A jen long pozíciók, most egy picit így terminus technikusokat használva, ezek abszolút historikus csúcson vannak. Előbb-utóbb azt gondolom, hogy ez is normalizálódni fog. Tehát nem minden devizával szemben fog tudni a dollár erősödni, és személy szerint engem az eurónak itt a középtávú sorsa az kifejezetten izgat.
Oké.
Remek, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk ismét.
Köszönöm a lehetőséget.
Megint jót beszélgettünk. Legközelebb is várunk vissza nagy szeretettel. Plesinger Gyula volt a vendégünk. Kezdem ezt a hosszú titulust, az MBH Befektetési Bank privát bankért és befektetés elemzését felelős vezérigazgató helyettese. Most megyünk tovább, és utána aranyköpéssel jövünk vissza, valamint egy kis kiberbiztonsági beszélgetéssel.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
ezt elteszem magamnak.
Hát aki nagyon-nagyon a szabadságra készül, az hajlamos. Apró hip.
Ki van nyitva 600 fül a keresőmbe, és sikerült rányomom az adásmenet X-ére, és ez becsukódott előttem
minden. Ismertem, mindenki ismeri ezt a problémát, akkor már nem látszik, hogy mi van odaírva.
Igen. Az X-ek, és próbálod eltalálni azt a kis helyet.
Melyik, amire szükségem
igen,
van.
De megvan. Tehát az egyik születésnaposunk, Oliver Cromwell, angol politikus, Lord Protector, 1599-ben született ezen a napon, őtőle is idézünk, mert nem tudtunk választani.
Vitatkoztunk, hogy igen, melyik legyen.
Azt mondtuk, hogy legyen kettő. Tehát az egyik Cromwelltől van, ő azt mondta egy alkalommal, ha beszélek, a fejembe kerül. Ha hallgatok, a lelkembe. Na, ismerős? Ugye? Na.
Örök.
Igen.
Egyrészt örök, másrészt különösen ismerős.
Így van. A másik Al Pacino, aki 85 éves, megköszöntöttük, emlékeztünk rá a
filmjeire. És rengeteg filmet írtatok a kedvenceitekről. Őket. És olyan jó volt, hogy Wagner Gábor hozzátette, hogy ma is aktív, és hány filmet is mondott, hogy egyszerre forgat?
Hát vagy 4-et, vagy 5-et? Vagy valami ilyesmit, igen. Botrányosan aktív, tényleg 85 évesen. Az olasz származású kiváló amerikai színész. Na tőle is van egy, azt mondta.
Nincs időm gyűlölni azt, aki utál engem, mert nagyon elfoglalt vagyok azokkal, akiket szeretek.
Nagyon jó, óriási. 85 éves ma Al Pacino, szerintem egy jó filmjének megtekintésére.
Én már biztos, hogy ezt mondtam.
Igen, egyébként én is teljesen rámozdultam itt reggel óta, amióta köszöngetjük.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na hát arról fogunk beszélgetni, hogy mi a teendő most az idén a kiberbiztonsági kérdések tekintetében. A KPMG 6. éve készíti el a Cyber Security Considerations jelentését. 2020 és 25 között időszakról beszélünk, hát nyilván érzékelhető, hogy itt a kiberbiztonsági környezet az egyértelműen meghatározó a vállalatvezetők, szervezeti vezetők életében és az erre való odafigyelés, úgyhogy itt próbálunk valamiféle sommázatot adnunk a tekintetben, hogy mire kell figyelniük 2025-ben ezeknek a szervezeteknek. Lukács Kornél segít nekünk ebben, a KPMG kiberbiztonsági tanácsadásért felelős partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, hát ebben az 5 évben nem tudom, hogy mennyiben változtak az irányok, vagy a fókuszpontok kiberbiztonságon belül, tehát a témán belül, és hogy érkezünk meg 2025-re, hogy melyek most azok a kulcsfontosságú szempontok a kiberbiztonságban, amit mindenképp szem előtt kell tartaniuk vállalatoknak, vagy bármilyen szervezetnek, aki adatokkal gazdálkodik, és egyáltalán nagy IT kitettsége van, már pedig azt gyanítom, hogy most már lassan mindenkinek, tehát nincs olyan vállalat, aki papíron ceruzán elboldogul. Vagy szervezet?
Hát igen, egyre kevesebb ilyen vállalat van, aki gyakorlatilag digitalizáció nélkül él. Én azt gondolom, hogy nem is engedheti meg most már magának semmilyen vállalat, hogy lemaradjon a digitalizációban. Tiltani már nem lehet, tehát ugye régebben volt egy ilyen felfogás, hogy az a legegyszerűbb, hogyha nem használunk okos eszközöket, az a legegyszerűbb, hogyha minél kevesebb digitális dolgunk van, mert akkor annál kevesebb a kiberbiztonság.
Ez egy ilyen 1.0-as megoldás, ugye? Ez volt
a... Igen, ez egy 1.0-as, de régen volt ilyen, tehát igazából azért egy régi felfogás szerint, ami egyébként pont ennek az említett felmérésnek is a része, azért az IT biztonsági vezetők, azok kicsit úgy a partvonalon voltak. Ugye úgy nézett ki a történet, hogy kitalált valamit az üzlet, az IT lefejlesztette, és akkor volt a végén egy ilyen ellenőrzés jellegű, ilyen szükséges rossz, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, így egyszerűen. Most már meg ott tartunk, hogy gyakorlatilag az üzleti stratégia fontos része, a kiber stratégia. Ez valami, amit nem lehet megúszni, és nem is akarnak megúszni egyébként, én azt látom a vállalatok. Most már ott tartunk, hogy ha nincs digitális fejlődés, akkor nincs versenyképesség, és hogyha nincs digitális fejlődés, az meg csak úgy lehet, hogyha mellettem megvan a megfelelő kibervédelem. Uh-huh. Egyébként ez a felmérés, amit említettetek, emellett ugye a KPMG csinál évről évre egy vezérigazgató CEO körében is.
Igen, beszélgettünk erről is, igen.
Erről is, igen. Igen, igen, itt az elmúlt 8 évben gyakorlatilag a top 5 fenyegetettség között van a kiberbiztonság. Ez néha az első helyen, néha a negyedik helyen, de ez így évről évre gyakorlatilag stabilan ott van. Én egyébként a munkám során nem csak IT meg kiberbiztonsági vezetőkkel beszélek, hanem nagyon sokat beszélek üzleti vezetőkkel is, hogy itt a világban most nagyon rengeteg kockázatról beszélhetünk sajnos, geopolitika, gazdaság, sorolhatnám. Azért a kiberbiztonság ez egy olyan valami, ami gyakorlatilag egyik napról a másikra a vállalat működését teljesen vagy részben megbéníthatja. Úgyhogy ezzel én úgy látom, hogy egyre több cég foglalkozik, komolyan veszi. Ez a felmérésünkből is egyébként kiderül. Ezt a honlapunkon egyébként bárki elolvashatja, egy nagyon érdekes tanulmány.
Mi most adhatnánk egy ilyen sűrítményt, ugye, mert van ebben egy összeszedtetek 8 kulcsfontosságú szempontot, amit érdemes szem előtt tartani. Ezt most megoszthatjuk, és ahogy említetted, a honlapotokon meg elérhető a teljes tanulmány vagy felmérés, akit a részletek érdekelnek, akkor megnézheti a Cyber Security Consolidations jelentéseteket.
Kezdeném azzal, hogy a kiberbiztonsági vezető, információbiztonsági vezető szerepe, ez egy picit átalakult, nem is kicsit. Gyakorlatilag a kiberbiztonság, meg az IT-biztonság most már egy üzleti kérdés, ott van a vezérigazgató, a management board asztalán. Teljesen áttranszformálódott egy olyan irányba, hogy egy jó kiberbiztonsági vezető, annak értenie kell az üzleti folyamatokat. A szerves része, döntéshozó, nem csak tanácsadó szerepben van, hanem ott van a gyakorlatilag minden digitalizációs projekt vagy újítás indulásakor. Mi ezt úgy nevezzük, hogy cyber by design, tehát hogy már amikor elkezdődik bármi gondolat, elindul bármi fejlesztés, akkor már a tervezés fázisában ezek a kiberbiztonsági srácok, szakértők, azok már szerves részei ezeknek az újdonságoknak. A másik az ilyen az AI körül, gondolom AI-ról is szokott, többször beszélgetetek már egy műsorban, szoktam néha hallgatni, hogy az AI körül is ugye rengeteg olyan kérdés felmerül, hogy most hogyan lehet ezt használni mind a kiberbiztonságban, illetve milyen veszélyeket jelent egy cég számára, hogyha AI-t használ, vagy esetleg, ha nem is használ AI-t, akkor kívülről ez mit jelenthet. Az egész AI kérdés itt több pontban egyébként ebben a jelentésben, ebben a felmérésben előkerül. Én most 25-re úgy látom, hogy ez még erősebb lesz. Egyrészt kezdeném azzal, hogyha valaki nem használ AI-t egy cégen belül, tehát a dolgozóknak, a munkatársaknak nincs lehetősége bármiféle mesterséges intelligenciával dolgozni, ez önmagában egy biztonsági kockázatot jelent, hiszen a napi életben most már szinte mindenki használ valamilyen formában, és hogyha nincs egy kontrollált környezetben, benne a vállalaton belül telepítve bármiféle eszköz, akkor a dolgozók egyszerűen azt fogják tenni, hogy akkor megnyitják a Google-t, bemásolják oda, ott fogják fordítani a modelleket, az internetről fogják igénybe venni, így a vállalati vagyon nagyon könnyen ki tud kerülni a kontrollált vállalati környezeten kívülre.
Világos, és igen, ráadásul ugye ez a bring your own device fenyegetettség is felmerülhet nyilván, hogy bekerül a cégbe olyan eszköz, vagy olyan csatorna, ami, ahogy te is mondod, ugye kontrollálatlan.
Igen, ugye általában egyébként az ilyen mobiltelefonok, meg különböző ilyen eszközök, amiket a munkatársak kapnak, főként így a Covid után ugye nagyon elterjedt a home office, szerintem még nagyon sok cég a mai napig főként. Tehát ez még a mindennapi működésünknek a része. Itt ezek az eszközöket általában nem csak céges célokra használják a munkatársak, és ott is nagyon könnyen tud adatszivárgás fellépni. Erre szerintem a legjobb megoldás az, hogy az AI, mint technológia a napi működésben komolyan van véve, tehát ezzel foglalkozni kell, és érdemes ezeket
Azért is gondolom, mert ha esetleg a vállalat nem talál olyan folyamatot, ahol tudja jól alkalmazni, magában a kiberbiztonság terén már lehet, sőt kéne, mert ugye erről is beszélgettünk már többször a műsorban, hogy már AI oldali fenyegetettség, tehát a hackerek is használják az AI-t, épp ezért a védekezésben is bevethető, tehát legalább ilyen szinten egy vállalatnak mindenképp használnia kéne.
Igen, én azt gondolom, hogy sajnos azért a támadók mindig egy lépéssel előrébb
járnak. Igen, ez még mindig ilyen rabló pandúr történet.
Igen, igen, igen. Ez ugye néha változik, ennek van egy ilyen egészséges hullámzása, de ahogy említetted is, a támadók az AI-t azt használják különböző gonosz kódok behatolásokkor, gyakorlatilag sokkal hatékonyabban, gyorsabban tudják ezáltal támadni a cégeket. Ha van egy gyenge pont, akkor ezt az AI nekik sajnos ebben is tud segíteni. Uh-huh. Most a másik oldal a védekezés, ott pedig elkerülhetetlen, hogy a védekezésben is előbb-utóbb az AI léteznek már egyébként most is a védekezésre használatos, tehát ilyen típusú felhasználása az AI-nak. Ez egyébként azért is kritikus, mert azért általában szakemberhiányról beszélhetünk itt a kiberbiztonsági szakértők terén. Ezeknek a srácoknak az a jellemzője, hogy ők azért keresik az izgalmas dolgokat. Tehát, hogyha túl sokáig van egy kibervédelemmel foglalkozó szakember egy bizonyos monoton, egyszerű feladatban, akkor őt nehéz megtartani. Ezeket a különböző kibervédelemmel kapcsolatos feladatokat, ezt azért az AI tudja pótolni, így fel tudnak szabadulni erőforrások, akik viszont már tudnak a kreatívabb, meg izgalmasabb dolgokkal foglalkozni, amit egyébként lehet fordítani a védekezésre.
Oké, még fussuk át a maradék pontokat, mert nagyon kevés időnk maradt.
Rendben. Szerintem még, amíg még kiemelnék az AI-on kívül, az a különböző biztonsági szoftvereknek a száma.
Ja, igen, ez érdekes dolog, ugye, hogy összehalmozunk.
Igen, ez egy érdekes dolog. Igen, itt már az elmúlt 10 évben szerintem nagyon sok cég rengeteg mennyiségű szoftvert, ami a védelemhez használja, abból már maga a számossága is nyomasztó. Ezek elindultak egy nevezett ilyen platform konszolidációk, hogy próbálják ezeket egy nagyobb szoftverrel, egy nagyobb szállítónak a több rétű felhasználását engedélyező működéssel kiváltani. Ugye ennek is megvan a kockázata, hogy egyre inkább egy-egy szállítónak lesznek kitéve a cégek. Ez megint egy olyan kiberbiztonsági stratégiai kérdés, amit fontolóra kell venni, hogy mennyire szeretnénk azt, hogy bizonyos nagy szállítóktól függjön a kiberbiztonságunk.
Uh-huh. Még egyet hangsúlyozzunk, mert a rovatunk címe is nulladik faktor, ami az emberre utal, és itt külön pontként ugye kiszedtétek azt, hogy átfogó képzési programokkal csökkenthető az a humán kockázat, ami az egyik legnagyobb a kiberbiztonsági fenyegetettségek oldalán.
Igen, a kiberbiztonságban a emberi faktor az még mindig mindig a leggyengébb pont. Én mindig azt szoktam mondani, hogy könnyebb átverni valakit, mint átmenni egy tűzfalon.
Aha.
Tehát a tudatosság és ennek a fenntartása, állandó képzése, és itt nem csak a kiberbiztonsággal vagy informatikával foglalkozó szakemberekre gondolok, hanem a cég egészére. Ez egy kritikus kérdés, ennek a folyamatos fenntartása az szerintem elengedhetetlen. Egyébként én ezt úgy látom, hogy a saját munkánkból is, hogy egyre több ilyen megbízásunk van, egyre jobban odafigyelnek, egyébként én bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, de valóban ez egy olyan pont, hogy ezzel foglalkozni kell, és mindig is a leggyengébb láncszem lesz az ember.
Világos, Kornél, nagyon köszönjük, hogy egy picit belepillantottunk ebbe a jelentésbe, ahogy említettük a beszélgetés elején, hogy a KPMG honlapján megtalálható teljes terjedelmében, aki még a részletekre kíváncsi, az nyugodtan olvasgathatja, ajánljuk meleg szívvel. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk neked.
Nagyon szépen köszönöm, szia. Szép napot neked.
Lukács Kornéllal, a KPMG kiberbiztonsági tanácsadásért felelős partnerével beszélgettünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
És itt van Czoller Andi.
És itt van Czoller Andi, és jöhetnek a kérdések is a következő rovatba. A...
Én leszek az első, aki kérdezett tőled.
Nem, Czoller Andi, be lesz vonva majd a nagyutazó, az okos utas műsorba képzel. Hosszú kitartó munkával sikerült befőzni, úgyhogy az olaszországi kalandozás. Hát arra én is kíváncsi vagyok, de biztos, hogy jó.
Most viszont hírek.